ünnepén. Az Egy Élet csatorna következő két része az örökbefogadásról szól. Elsőként a 6-7 című mozifilm alkotóival beszélget Keresztes Ilona.
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtalálta ezt az adásunkat. Keresztes Ilona vagyok, az Egy Élet csatorna szerkesztője. Ma egy szép és fájdalmas folyamatról lesz szó. Arról a 6 hétről, amely az örökbefogadás folyamatának leghosszabb és legnehezebb szakasza. 2014-ben az örökbefogadás protokolljába bekerült az a lehetőség, hogy az életet adó anya szülés után még 6 hétig meggondolhatja magát, akkor is, ha előzetesen lemondott a gyermekéről. Szakonyi Noémi Veronika és Vince Máté Artúr alkotóházas pár közösen hoztak össze egy mozifilmet 6-7 címmel, amely eredetileg dokumentumfilmnek indult. Az volt a tervük, hogy közel mennek az életet adó anyához, aki az örökbefogadás kapcsán a külvilág számára láthatatlan marad.
Van gyereketek?
Nincs még.
De szeretnétek?
Abszolút szeretnénk gyereket.
Film az első gyerek.
Az első közös gyereketek van.
Igen.
Házaspárként csináltátok, miért ezt a témát kezdtétek el? Egyáltalán ez az első közös filmetek?
Noémi rendezte a filmet, én forgatókönyvíróként vettem részt, tehát társalkotóként ebben a filmben, mert hogy ez a téma nagyon régóta érdekel minket, és ez visszamegy oda, hogy mi egészen a egyetemben találkoztunk a Noémivel, a Színház és Filmművészet Egyetemen, ahol Almási Tamás dokumentumfilmrendező osztályába jártunk, és ott hétről hétre témákat kellett keresnünk, amiről szívesen forgatnánk dokumentumfilmet, és engem nagyon érdekelt az örökbefogadás témája már nagyon régóta. Én nem vagyok örökbefogadott, de ezt folyamatosan jöttek velem szembe az örökbefogadási témák, illetve
de vajon miért?
Én magam is egy gyerektáborban dolgoztam Amerikában nagyon sokat nyaranta, és ott nagyon sok örökbefogadott gyerek volt, és nagyon láttam, hogy milyen csodálatos családok kerültek,
igen.
Sokszor akár európai országokból is, tehát nemzetközi örökbefogadásnak is szemtanúja voltam Amerikában. És nagyon érdekelt, szerettem erről dokumentumfilmet csinálni, és itthon a civil szervezetekkel kerültem kapcsolatba, és nagyon kedvesen elmesélték az ő munkájukat, illetve idővel.
Tehát tőlük akartad tudni, hogy is zajlik.
Igen, hogy zajlik egy nyílt örökbefogadás témája, mert nagyon érdekelt az, hogy milyen az, amikor a két fél megismeri egymást, és nem titkos, hanem itt megismeri meg a két fél, és eljutottam örökbefogadó szülőkhöz, illetve életetadó anyákhoz is, de a 2014 óta ez a törvény, ez mindenhol szembe jött velem, és azt vettem észre, hogy nagyon másra gondolkodnak róla az érintett felek, és természetes okok miatt, de ez a feszültség, ami ebből fakad, érdekelt engem, és a Noémivel elkezdtük még jobban kutatni ezt a témát, és nagyon rövid időn belül rájöttünk arra, hogy ebből etikusan dokumentumfilmet nem nagyon lehetne jól elkészíteni, mert nem tudnánk elég közel menni a karakterekhez, hiszen nem szeretnénk befolyásolni őket a döntésükben, ez a 6 hét alatt, azzal, hogy ott vagyunk a kamerával, meg a stábbal. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ebből egy játékfilmet csinálunk.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert engem is nagyon érdekelt mindig ez a történet. A Kossuth Rádióban a Vendégháznál című műsort szerkesztettem, és természetesen életadó anyákkal is készítettem interjút. Ott voltam a gyámhatóságnál, amikor aláírják a papírt, ott voltam, amikor találkozik a kismama meg az örökbefogadó, mindenhol ott voltam. De csak én, meg a kis magnóm, és még az is sok volt. Tehát azt is úgy kellett, hogy itt tojásokon lépkedni, hattyútollal működni. Tehát, hogy nehogy véletlenségből olyat kérdezzek, olyat mondjak, amivel ebben a nagyon érzékeny folyamatban bele tudok avatkozni, és nekem nagyon szimpatikus volt, amikor ezt mondtátok, hogy ezt elengedtétek, mert kamerával biztos nem lehetne.
Igen, pont ezt tapasztaltuk, amit te és azt éreztük, hogy ennek a megfelelő formája, ennek a témának az a játékfilm.
Igen, de a játékfilmben pedig hogy lehet a valóságot annyira megmutatni, azokat az érzelmeket felhozni, és mivel nem csak rádiósként, hanem itt a civil szervezet együtt az Életért Egyesület munkatársaként is van dolgom ilyen helyzettel, végigcsináltam ilyen helyzetet, megdöbbentett engem a film megtekintésekor, hogy ez mennyire igazi. Úgyhogy tudnátok erről mesélni, hogy tudtátok megjeleníteni azt a valódi feszültséget, azt a valódi érzést, ami ebben a helyzetben adódik?
Nagyon sok segítséget kaptunk érintettektől, civil szervezetektől, pszichológusoktól, és tényleg sokat dolgoztunk azon, hogy a lehető leghitelesebb legyen a történet. Azért, mert azt gondoltuk, hogy akkor tudunk igazán beszélni erről egy nagy közönség előtt, hogyha olyan hitelessé tesszük, amilyen hitelessé csak tudjuk tenni. És bár nem, ami Zsófival megtörténik, az nem az átlagos esetet, egy átlagos életet adó más körülmények között van, mint mondjuk Zsófi. Nekünk az viszont fontos volt, hogy határhelyzeteket alakítsunk ki, pont a filmszerűség miatt, hogy egy izgalmas filmet tudjunk készíteni. Tehát, hogy itt a kompromisszumokat kellett kötnünk, hogy hiteles legyen, de filmélményként is megállja a helyét.
Igen, egyébként ezen én is gondolkodtam a film közben is, meg még előtte is, hogy vajon mit fogtok csinálni, hogy mit fogok látni a filmben, mert az egyik lehetőség az lett volna, hogy sűrítitek, és sok örökbefogadás történetet valahogy ilyen eszenciaként megpróbáltok megjeleníteni, vagy azt mondjátok, hogy jó, fogjuk ezt az egy esetet, ez ilyen, nagyon sok más ilyen van, de hogy ezen megyünk végig. És egyébként a Zsófi története nem is annyira, igazából én azt gondolom, hogy átlagosnak mondható. De olyan értelemben, hogy azért van egy törekvése az élsport, azért van egy labilis családi helyzete, ami nem egy bántalmazó helyzet, de azért nehéz anyagi helyzet, de azért nem nyomor. Tehát, hogy igazából így eltaláltatok valamilyen határmesdjét a krízisben.
Abszolút ez a célunk, és örülök, hogy ezt megerősíted, mert tényleg a kutatásunk alapján is erre törekedtünk. Találkoztunk egy tudó anyákkal, és a sok anya, akivel beszéltünk, közülük egy volt olyan kiemelkedő történetű, aki tényleg igaz, nagyon őszintén elmesélt az egész folyamatot, és neki sportolói ambíciói voltak.
Ilyen
szabadban inspirálódott, hogy a sport, mint ambíció, az egy fontos lehet egy fiatal lány életében.
Az ő története inspirált a Zsófi karakterének, meg történetének a gerincét, tehát nagyon sok olyan pillanat van a filmben, amit ő elmesélt nekünk, és aztán mi beletettük ezt a filmbe. Igen. Például, amikor Zsófi a kórházban elindul felfele a lépcsőn, azt ő mesélte nekünk.
Igen, tehát az, hogy egyszer csak fölmegy, hogy megnézze a gyerekét, de aztán mégsem látja.
Igen.
Zsófi karaktere azért érdekes, mert három dolgot találtam benne, ami nagyon markánsan jelen van. Egyik ez a nehéz élethelyzet által megkeményített küzdeni akarás, a sport által megkeményített küzdeni akarás, főleg ez a pingpong, ez egy ilyen nagyon fiús lányoknak a sportja, és a húga felé az anyával kapcsolatos gondoskodásban is, és a gyereke felé való érzelmek tekintetében is egy nagyon finom nőiesség, hogy ez valahogy érdekesen keveredik benne.
Igen, szerintünk is, vagy mi nagyon szerettük fejleszteni, írni, meg gondolkodni Zsófi karakteréről, mert azt éreztük, hogy szükség volt arra, hogy ő legyen kemény, és ne feltétlenül legyen szimpatikus első blikre. Igen. Mert amikor az ember ránéz ezekre a történetekre, nem mindig feltétlenül szimpatikus embereket lát. És ezt szerettük volna, hogyha viszont a film végére, mire a néző megérti a valós motivációit a Zsófinak, legszívesebben megölelné. És ez nekünk nagyon rimelt az élet, tehát hogy a kutatásaink alatt megtapasztaltakra. Úgyhogy ez fontos volt, és Zsófinál nagyon fontos még, hogy egy parentifikált gyerekről van szó.
Van.
Tehát, hogy ez egy felnövés történet is, de közben olyan, mintha a filmnek a legvégén lehetne csak gyerek egy pillanatra. Tehát akkor kerül helyi értékére, de közben meg tudjuk, hogy mostantól ő soha nem lesz már gyerek.
Azt mondtad, Máté, hogy Amerikában láttad azokat az örökbefogadó családokat, hogy milyen szép családokba kerülnek ezek a gyerekek, és szerintem az is egy út volt a társadalom számára, hogy az örökbefogadó szülőket, mint örökbefogadó szülők érvényesként elfogadja, ezt a családmodellt érvényesként elfogadja, illetve az is, hogy az örökbefogadott gyerek az örökbefogadottságát, ezt a státuszt vállalja a társadalom előtt, és ne kelljen titkolni. De az életet adó anya még mindig láthatatlan. Tehát nekem ez volt a döbbenetes ezzel a filmmel, hogy láthatóvá tettétek azt a nőt, aki az élet lehetőségét megadta a gyereknek. Ez azt hiszem, hogy egy nagyon fontos dolog, amit mondtam, hogy a végére akarjuk őt megölelni. Sokan gondolják azt, hogy milyen anya az, aki odaadja a gyerekét.
Igen, és pont ezért készítettük ezt a filmet, hogy az emberek mögé lássanak, hogy megértsék a motivációkat, és mi is ezt tapasztaltuk, hogy ezek az édesanyák láthatatlanok maradnak, hihetetlen szégyenérzetük van, igazából nem nagyon kapnak segítséget, vagy nem tudnak elfogadni segítséget. Nagyon sok minden hiányzik az oktatásból, ami lehetőséget teremtene arra, hogy megtanulják, hogy hogyan lehet segítségért fordulni, aztán segítséggel élni. Szóval, hogy ezekről mind beszélni szeretnénk, és szerettük volna az ő történetüket megmutatni, mert ugye a forgatókönyvírásnál felmerült, hogy az örökbefogadók, vagy az életet adó legyen a főszereplő. És aztán egyértelmű volt nekünk, hogy igen, mi az életet adóról szeretnénk beszélni.
Az az emberi kapcsolat, ami az örökbefogadó szülők és az életet adó anya között van, ez is nagyon-nagyon érdekes. Tehát, hogy amikor megismerik őt, akkor hát az ő számukra ez a kislány, ez a világ legfontosabb emberévé válik. Amikor nekik ígéri a gyereket, akkor azt látják, hogy a mi gyerekünk, ő benne van, de hát ez nem is tudjuk, kinek a gyereke. Nagyon érdekes kötődési pókháló kezd el szövődni, nem? Hogy az életet ad anyja, és még azért nem mondott le róla, csak ismerkedik. Tehát ő is most vagy kötődik a gyerekéhez, vagy nem mer kötődni a gyerekéhez. Az örökbefogadó szülők is azért szeretnének valahogy reménykedni benne, már várni rá, már kötődni hozzá, de azért nem merik, mert most még nem az ővék, úgyhogy nincs joguk hozzá.
Ez abszolút így van, és nekünk az külön fontos volt, illetve szerintem azt kevesen tudják így a nézők, meg akik az örökbefogadásról értesülnek, hogy a nyílt örökbefogadó szervezeteknél, a civil szervezeteknél ugye nem feltétlenül az örökbeadás a cél sokszor, hanem hogy segítsenek ezeknek a lányoknak.
Igen, hát nálunk is például ez.
Hogy örökbeadás már csak akkor történik, tényleg megbizonyosodnak, hogy a lány komolyan gondolja, és hogy szeretne tényleg egy életet adni a gyerekének, és valahol azt szeretné, hogy jó helyre kerülne a gyereke, és ezért is dönt a nyílt örökbefogadás mellett, hogy megismerje azt a két felnőttet, akire rábízza a gyermekét, és szerintem ez egy nagyon szép.
Nagyon nehéz ez a folyamat, hogy mikor ismertetjük meg az örökbefogadni szándékozó szülőt a kismamával, mert maga az a tény, hogy megismeri a szülőket, a kismama meglátja a szülők vágyakozását, azt a reményt a szemükben, hogy majd lesz egy gyerekük, az már őt befolyásolja abban, hogy meg akarná tartani a gyerekét, vagy sem. Érdekes volt, hogy ezt a két oldalt meg tudtátok mutatni meg ezt a találkozást, illetve azt, hogy hogyan változik az örökbefogadó szülés a kismama kapcsolata, mert abban a pillanatban, hogy a baba megszületett, a babát hazaviszik, abban a pillanatban veszélyforrássá vált Zsófi az új szülők számára. Szinte félelmetessé, és ezt is nem tudom, ez erről tudnám mondani valamit, hogy filmes eszközök kereszt, hogy lehet megmutatni ezeket a nagyon mélyről jövő és mélyen levő érzéseket?
Fantasztikus színészekkel, szóval, hogy a színészek értik ezeknek a lelki állapotoknak a komplexitását, és árnyaltan látják, és együtt meg tudjuk csinálni azokat a jeleneteket ilyen feszülten és hitelesen, szóval, hogy azért az oroszlán része az rajtuk múlt, és tényleg fantasztikus munkát végeztek szerintem.
És pontosan ezért volt nagyon izgalmas a felkészülési időszak is, tehát a előkészítése a filmnek, mert sokat tudtunk próbálni a színészekkel, illetve volt rá lehetőségünk, hogy például a Takács Kati által játszott civil szervezet képviselője találkozzon egy életben és civil szervezet képviselőjével, és feltesse nekik a kérdéseit, ami segített neki a szereplővel a felkészülésben. És ugyanez volt a Román Katalinnal a filmünk főszereplőivel, hogy ő még találkozott egy életet adó anyával is, akivel tudott beszélgetni, és ez nagyon sokat segített a felkészülésben.
És ez egy olyan anya volt, aki már túl van az egész folyamaton.
Igen, és teljesen anonim módon, tehát hogy ez nem volt jelen semmilyen kamera, semmilyen hangfelvevő, hanem itt tényleg itt csak beszélgetés volt, és tényleg nagyon megható volt, hogy végighallgathatta a főszereplő is az ő, annak a bizonyos lánynak a történetét.
És nagyon érdekelt engem előzetesen, hogy a civil szervezet képviselőit hogy fogjátok megjeleníteni, mert hát az mi vagyunk. És nagyon féltem tőle, nagyon adja magát, hogy egy ilyen rossz klisét hozzatok, de ezt azt hiszem sikerült elkerülni.
Köszönjük szépen, ezt nagyon jó hallani. Egyébként a filmnek a forgatókönyve az picivel volt hosszabb olyan szempontból, hogy a végleges vágatban nem került be egy nagy jelenet, például, ahol a civil szervezet képviselő szintén nagy szerepet kapott, és pont pusztán azért, mert így jobban működik a film szerkezete, az egyébként az a jelenet arról szólt, hogy először találkoznak egy kávézóban.
Igen.
Egymással
igen.
A két fél.
És ez kimaradt.
És ez kimaradt, és pontosan azért, mert hogy azért az idővel tényleg gazdálkodnunk kellett.
Igazából én azt a vágatot nagyon szerettem, úgyhogy ezt megtartottam rendezői vágatnak, viszont az már az elején lefektette a szabályokat, hogy mi fog történni. Tehát, hogyha azt az ember megnézte, akkor ez egy lélektani drámát látott így, viszont közönségbarátabb lett a film, picit izgalmasabb, ahol a néző szépen lassan teszi össze, hogy ki kicsoda. Így ezért Judit nénnek egy picit kisebb szerepe lett, mert ugye abban az jelenetben nagyon jelentősen ott volt, viszont azt éreztük, hogy Zsófi szempontjából ez hiteles, mert Zsófi lehasítja Judit nénit, tehát hogy az ő karaktere megpróbálja nem beengedni, és ezért úgy döntöttünk, hogy így is lehet menni a filmmel.
Igen, és ugye van egy több szólamoság ebben, hogy mi történik kint, mi történik bent, mit mond egy harmadik ember. Például ez a több szólamoság nagyon erős volt akkor, amikor pingpongozott, és a szülés után volt már. Nagy nehezen visszaszerezte az erejét, és végre tudott teljesítményt felmutatni az edzőteremben. és abban a pillanatban pedig feltört benne, hogy mégiscsak akarja a gyerekét, és akkor ott a siker, annak elengedése, a gyerek iránti vágy, a fülében, amit Judit néni mond arról, hogy milyen lehetőségei vannak, és amit lát a konyhában, hogy semmi esélyem, ez így együtt szerintem egy olyan volt, mint egy ilyen sokszólamú fúga, vagy nem tudom, és hogy mégis úgy minden benne volt egyszerre. Ez a meggondolás, tehát hogy a 6-7 azért ez a címe, mert hogy ez ugye mindent megmutat, de mégiscsak arról szól, hogy egy lehetetlen helyzetbe hozza az örökbefogadókat, és nagyon sok örökbefogadó és nagyon sok szakember is haragszik erre a 6-7-re, mert azt a korai kötődést, amit az örökbefogadó az újszülött kisbabával kiépíthetne abban a nagyon ideális esetben, amikor már a kórházból haza is tudja vinni, azt teljesen összezavarja. Tehát ott egy iszonyatos feszültség van a gyerek körül. Ti mit gondoltok erről? Ti tudtok-e állást foglalni, hogy helyesnek tartjátok ezt a 6 hetet, vagy sem?
Nagyon nehéz állást foglalni. Ugye, hogyha baba szempontjait nézzük, ami nagyon fontos, akkor nagyon nehéz ez a 6 hét, mert neki tényleg a kötődésre lenne szüksége, és biztos vagyok benne, hogy érzi ezt a fajta bizonytalanságos és feszültséget. Hogyha az örökbefogadókat nézzük, akkor ez pokoli nehéz időszak a gyomorgörcsel, a feszültséggel. Viszont, hogyha az életet adót nézzük, neki is nehéz, de ugyanakkor a szülés után én azt gondolom, hogy más állapotban van, és azt gondolom, hogy egyszerűen joga van ahhoz, hogy legyen egy időszak, amikor még ezt átgondolhatja egy más állapotban. Nagyon nehéz, igazából nem vagyunk ugye szakemberek, tényleg csak szerettük volna megmutatni ennek a helyzetnek a komplexitását, de ez több faktoros, és azt gondolom, hogy erről ugye van egy nemzetközi diskurzus, nemzetközi egyezmény, ahol fantasztikus szakemberek próbálnak kompromisszumos döntéseket hozni, és azt hiszem, ebben csak kompromisszum tud születni, de lehet, hogy ez még majd alakul a jövőben, nem tudom. Márti?
Én annyiban egészteném csak ki, hogy valóban nehéz állást foglalni. Nekünk, ami most nagyon jó, amit nagyon jó látni, hogy a közönségtalálkozókon, voltunk olyan közönségtalálkozón is, ahol voltak a nézők soraiban örökbefogadók, és olyan örökbefogadó nagytestők, akik ugye biológiai gyermekei egy szülőpárosnak, de részt vettek egy örökbefogadásban, tehát a szülőkről fogadtak egy 2 gyereket, és ez a 6 év az ő szemszögből milyen volt, és azt mondták, hogy ők megbeszélték a családban is azon, hogy bármi is lesz, mi most örülünk ennek, hogy egyáltalán ideig eljutottunk. És ez annyira jó volt hallani pont a napokban, hogy ez a stressz ott volt, de hogy mégis ezen oldottak azzal, hogy ezt a mindsetet állították be maguknak.
Igen, azt mondták, hogy akárhány napot van velünk van, és hogy szeretjük, és ez tényleg mindkét nagytesó ezt mondta, szóval ez nagyon jó volt hallani.
Igen, de hát azért a nagytesó oké, de a szülők az.
Persze.
Hát, hogyha 8 éve várnak gyerekre, berendezték a szobát, éjszakáztak vele, stb. Szóval az biztos, hogy egy gyász folyamat. Nekünk persze volt ebben részünk, hogy a kisma visszakérte a babát, és ott azért, hogy mondjam, még ha rövid távon is meggyógyuló formában is, de azért sérültek az örökbefogadó szülők. Mondjuk én személy szerint úgy gondolom, hogy nagyon rendjén való ez a 6 hét, kell ez a 6 hét, de értem nagyon ezt a fájdalmat. Máté, nagyon érdekes figura volt az apa, az örökbefogadó apa. Te hogy látod őt? Hogy látod az ő szerepét ebben a folyamatban?
Ez nagyon jó kérdés, hát még nem kérdezte soha senki tőlem. Ugye megint csak a valóság jött szembe velünk az íráskor, hogy milyen egy dinamika egy örökbefogadó párnál a felkészülés során, illetve már amikor idáig eljutnak. Sokáig castingoltuk a Gábor szerepére a színészt, és Mészáros András lett végül az örökbefogadó apa, és azért is, mert nagyon jól tudtak együtt dolgozni a Balsai Mónival a kamera előtt. Nagyon
jó páros volt,
nagyon jó páros volt, nagyon jó volt közöttük a kémia, és hát nekem vannak is közeli barátaim, akik tényleg örökbefogadó párok, és ott is a apával sokat beszélgettem akkor, amit aztán át tudtam adni Mészáros Andrásnak a felkészülés során, hogy azért nekik is nagyon helyt kell állni, és segíteni kell minden pillanatban a saját feleségüket, akik tényleg egy olyan sok kommentnek keresztül, bármikor megcsinál a telefon, akkor ezt is a valóság adta nekünk az íráskor, hogy tényleg megrettennek.
Igen.
De hogy nekik is nagyon nehéz, de hogy azt gondolom, hogy akiket mi is ismertünk, ott is nagyon, nagyon támogatóak voltak ezek a férfiak.
És te hogy látod?
Én egy picit most a karakter oldaláról, tehát hogy olyan karaktert szerettünk volna, meg olyan örökbefogadó párt, akik nem feltétlenül egyértelműek. Tehát egy picit más azért az Andris és a Móni, és az Andrásban van egyfajta vadság, amit szerettünk volna, hogyha Zsófi ahhoz jobban tud kapcsolódni, mert ugye van a két anya, akik között azért van egy feszültség, mert ők az anyák, és van az örökbefogadó apa, akiből Zsófi egy picit, mintha látna valamit, vagy jobban tudna hozzá kapcsolódni, és ezért is aztán vele fut össze ugye a plázában, és neki ír, és ő az, akivel megpróbál kapcsolatot teremteni. Tehát volt egy ilyen szándékunk, hogy egy picit ezt erősítsük, hogy megmutassuk azt, hogy a Zsófinak milyen nehéz az örökbefogadó anyával való szembenézés, meg kommunikáció, de aztán a végét ez ugye erősíti, hogy ott kerülnek aztán szemben.
Hát ugye pattanásig feszül a dolog, igen. Így emelkedik a feszültség folyamatosan, ahogy a plázába megy, a virágvásárlás, meg a beül a kocsiba, meg a bejön a Móni, Balsai Móni telefonja, az ott kiszüremkedik, ő hallja az információkat, csak a Zsófi fülét látjuk, de halljuk, hogy ő a telefonba beszél. Szóval elképesztő, és aztán eljön a csúcspont, amikor Zsófi beront, és látni akarja a gyerekét, és döbbenetes, hogy ez egy magának sértés, hogy az ő saját szülött gyerekét, még gyerekágyasként, ugye 6 héten belül, látni szeretné. De azt jogilag már nem tehetné meg. Ott őt rendőrrel vitethetnék el, és ami ott történik, az fantasztikus. Erről meséltek még egy pár mondattal.
Igen, ott hát Balsai Móni zseniális volt a forgatáson. Nekünk ugye nagyon kevés forgatási tapasztalatunk volt, és ő nagyon sokat segített, hogy ez a jelenet olyan legyen, amilyen a Katunak is, nekünk is, a kisbabának is, aki ott volt velünk jelen. Szóval tényleg egy nagyon nehéz nap volt, de csodálatos nap volt, és csodálatos volt, hogy így létre tudott jönni. És érdekes, mert ugye élő kisbabával forgattunk, igen. És Román Katalin még soha nem fogott kisbabát a kezébe. Tehát az a jelenet, tényleg? Ami bent van a filmben, tényleg? Az első snitt, amit felvettünk, az került
akkor
be.
Akkor életében először fogott.
Hiszen ő a legkisebb testvére a családjában.
Jó, de hát még azért ugye vannak kisbabák a világon. Ez azért nagyon sokat hozzátesz, hogy
igen.
Kinek jutott eszébe a Bóbita?
Szóval már a forgatókönyvben benne volt, valamelyikünk hárman írtuk a forgatókönyvet, mindig van vita, hogy kinek mi jutott eszébe, mert mindig másra emlékszünk, de hát valamelyikünk ötlete volt, igen, a Bóbita. Te tudod, hogy ki?
Én emlékszem erre, de...
Szerintem az enyém mindig ezt mondom, nem. De nagyon szeretjük a Bóbitát, és a Móni meg hát fantasztikusan adta elő.
A Bóbita mindenkinek a fejében van.
Igen.
Én nekem is. De ott, abban a pillanatban, ami aztán a filmnek a végszava is lesz, és most már többet ne spoilerkedjünk tényleg, de hogy ott tényleg olyan dimenzióba került ez a szöveg, ez a dal, amit sose gondoltam volna. Nagyon szépen köszönöm, hogy megcsináltatok a filmet. Elsősorban, meg azt is, hogy eljöttetek és beszéltetek róla.
Meg köszönjük, hogy beszélgethetünk róla, mert erről fontos beszélni.
Köszönjük a meghívást.
A 6-7 című film alkotóival Szakonyi Noémi Veronika és Vince Máté Artúr rendező forgatókönyvíró házas párral beszélgettünk az örökbefogadásról és az életet adó anya helyzetéről. Köszönöm, hogy velünk töltötték az elmúlt fél órát. Az Egy Élet csatorna többi epizódját megtalálják a YouTube-on. Kérjük, hogy kövessék és osszák meg minél többekkel, hiszen a hiteles információ életet menthet. Ma itt a Mária Rádión 18 órakor jelentkezünk egy újabb Egy Élet epizóddal.
Az Egy Élet csatorna adásában a 6-7 című mozifilm alkotóival beszélgetett Keresztes Ilona. A műsor folytatásaként ma 18 órától Frivalcki Edit és Keresztes Ilona beszélgetését hallhatják az örökbefogadás gyakorlatáról és a krízisben lévő kismamák segítségéről.